Ez az üzenet ma is időszerű. A közösséget azok tartják meg, akik szívből adnak, és akik tudják, hogy minden önzetlen tett a jövőt építi.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Kedves hallgatóink! Korábbi műsorunk ismétlése következik.
20. századi történelem Horváth Szilárddal.
Ez a hang, ez a keserű, kemény beszéd kell ma nekünk. Úgy kell, mint az éhen halónak a falat kenyér, mint vízbe fúlónak az utolsó szalmaszál. Ez kell. A magyar önérzet, öntudat hirdetése egy olyan világban, amelynek minden nemzetet ajtégzik a sovinizmustól. Csak mi magyarok hirdetjük a nemzetköziség, a mások előtt való megalázkodás, a mindenbe belenyugvás és mindennel megbékülés elvét. Ó, sokkal túl azon a határon, amelyik nyomorult helyzetünk elmenni kényszerít. Igaz, a mi vezetőinknek nem fáj eléggé a magyar halál, és ami szörnyűbb, költőink is úgy hallgatnak, mintha nekik sem fájna. Én nem tudom eléggé forrón megköszönni Tormai Cecilnek, hogy egy gerinctelen, összeomló és öngyilkos magyar világban volt bátorsága ezt a szemünk közé vágni. Vajon hányan vannak odafenn az ország elmagyartalanodott szívében Tormai Cecilhez hasonló magyarok, és rajta kívül hányan érzik magyar írók ott azt, amit mi érzünk itt, mikor most este ránk nehezedik a bizonyosság, hogy holnap, karácsony szombatján, hajnalban Kolozsvár utcáit olá csapatok tapossák. Rajtunk pedig bizony-bizony már csak a csodák segíthetnek. Erdély nyomorult földjéről Kolozsvár megszállásának előestéjén írom e sorokat, és kérem, ne hagyjon el továbbra sem bennünket, szegény magyarokat, írjon nekünk. Minden könyvét, minden írását úgy fogadjuk, mint börtönrabja a napvilágot. Mert meg lehet, hogy politikailag széthullunk, hogy államilag darabokra tépnek a reánk dühött farkas nemzetek. De nincs a gyulafehérvári gyűlésnek olyan törvénye, és nincs a nagyszebeni kormányzó tanácsnak annyi hatalma, s az olá impériumnak annyi szuronya, hogy kitörölhetné, vagy kivakarhatná a lelkünkből a Tormai Cecil tollanyomát. És amíg a magyar szellem el nem pusztul, addig örök a feltámadás reménye. Így írta a Végvári álnéven író Reményik Sándor Kolozsvár román megszállásának előestéjén 1918. december 23-án a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét szervező Tormai Cecilről. Mi pedig a 20. századi történelem mai adásában Nagy Gyöngyi történésszel beszélgetünk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről. Horváth Szilárdot hallják.
20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
Ezek az asszonyok részt vettek abban a munkában, amiről nem lehet tisztelet nélkül beszélni, hiszen egy politikus nemzedék, Bethlen, Teleki Pál, Léversberg Kunó, Horthy Miklós és a többiek részvételével és irányításával országot faragott a trianoni torzóból. Ezek a nők ebben a munkában vettek részt.
Így van, emlegetjük a két világháború között a hármasokat emlegetett államférfiakat, de én azt gondolom, hogy ennek a szervezetnek a története annyira ismeretlen a magyar közönség előtt, hogy szükség van arra, hogy őket is behozzuk a magyar történelembe. Tormai Cecil személye kissé megosztó mostanában, de az mégis elvitathatatlan, hogy ő nagyon-nagyon sokat tett azért, hogy ez az asszonytábor kialakuljon, egybe maradjon, és addig, amíg ő meg nem halt, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az utolsó leheleteig azért küzdött, hogy Trianon revíziója megvalósuljon. Mert amellett, hogy a MASZ-nak a legfőbb célja elsőként az volt, hogy a Károlyi kormány ellenében a választásokon majd akkor a nőket összefogják és fölvilágosítsák, a másik nagyon fontos célja Trianon revíziója volt. Tormai Cecil ebben is nagyon éles látó volt és tapasztalt, hogy ő már nagyon korán látta azt, hogy ami meg fog történni, az egy katasztrófa lesz. Nemrég újra kiadták a Küzdelmek emlékezések című kötetet, amelyben benne van Tormai Cecil összes olyan beszéde, amelyeket a MASZ közgyűlésein mondott. Ezeket a beszédeket, ha valaki elolvassa, 1918-tól 1936-ig minden évben ő mondta a beszédet, mindegyik évben elmondta azt, hogy Trianon le fog oblani, és meg fog valósulni az, hogy vissza fognak térni az elvett területek. Látnok volt ebből a szempontból, az ő legnagyobb tragédiája talán az, hogy éppen azelőtt halt meg, mielőtt ez valóban megvalósult, mert 1937. április 2-án ő meghalt, és 1938-tól kezdődően visszatértek a területek Magyarországhoz.
1920. június 4-én feketébe öltöztek a magyar városok. A templomok harangjai országszerte megszólaltak, a közlekedés 10 percre megállt. Az asszonyok nevében a sajtón keresztül Tormai Cecil a következő üzenetet küldte az elszakított országrészek magyar asszonyainak.
Testvéreink, nem búcsúzni, de esküdtenni jövünk ma hozzátok. Könyben és fájdalomban, az emberiség örök szégyenének órájában, a ránk erőszakolt béke aláírásakor esküszünk, hogy rólatok és a földről, amelyen éltek, lemondani nem fogunk. A szerződés alá, mely békét nem jelent, csak a konok vad kényszer csikarhatta ki egyetlen hivatalos kéz aláírását, melyet milliónyi tiltakozó szabad kéz megtagad. Emberi erő, rabló mohóság, jogtalan zsarnoki szó sem írott betűvel, sem szuronyok hegyével, sem ásó vasával közénk határokat nem volhat soha. A férfiak kezéből kicsavarhatta a fegyvert a hazaárulók bűne, győztesek erőszakos parancsa. Az asszonyok láthatatlan szent fegyvere érintetlenül a miénk marad. Őrzői leszünk a lángnak az éjszakában. Lelkiismerete leszünk a nemzetünknek, és rólatok fogunk mesélni fiainknak. Értetek fogjuk imára kulcsolni Magyarország minden gyermekének kezét, míg nyíltan újra nem forhat az, amit 1000 év közös emléke, hitünk közös templomai, vérünk közös eredő forrása összeköt elválaszthatatlanul. Hiába tépnek szét, ne feledjétek, megtépetten is egyek vagyunk. Jézus megtörte a kenyeret, kehelybe töltötte a bort, de a megtört kenyér minden darabja, a kiöntött bor minden cseppje, azért oszthatatlanul az ő teste, az ő vére maradt. Megtört kenyér ma Magyarország földje, szétöntött bor folyóink vize, de azért minden rögében és minden csepp vizében, miként kenyérben és borában az Úr, megoszthatatlanul jelen van, egész Magyarország. Szántóföldetek, kis udvarotok kertje, virágcserepetek földje az ablak közén, Magyarország teste az. Az ér a füzes alatt, a kút, a kancsótok vize, Magyarország vére az. Tanítsátok meg erre a vigasztaló szent titokra gyermekeiteket, hogy vértanúságotokban vélük együtt tudjátok tűrni, bízni, várni a bitorlók között, míg eljön a magyarok nagy órája. Mert eljön az óra, és akkor el fognak menni hozzátok a magyar férfiak, hogy zászlóikon elvigyék a szabadságot nektek, és nyomukban el fogunk menni mi, asszonyok, hogy elvigyük szívünkben a szeretetet. Isten minket úgy segéljen. 1920. június 4-e.
Mit tudtak tenni ezért? Voltak határon túli, mondjuk így, tehát a trianoni határon túli szervezeteik, sikerült a Kárpát-medencében szervezkedni?
Igen, ha visszatérünk ide a szervezett történethez, akkor el lehet mondani azt, hogy a vidéki nagyvárosok megszervezése után a 20-as években elindul a Budapest környéki nagyvárosok megszervezése, és aztán a 30-as években a budapesti kerületek megszervezése történik. 5. kerületben például az a Melczer Lilla volt a MANSZ elnök asszonya, aki országgyűlési képviselő asszony is volt a 30-as években, és a 40-es évektől pedig a szervezés az lényegében két ágra osztható. Ki akarják bővíteni a szervezetet, megszervezik a vasutas szakosztályt, tehát a vasutasok feleségeit, illetve a tűzoltóknak a feleségeit is megszervezik, illetve a postás szakosztály is megszervezésre kerül, és ezen kívül a budapesti közlekedésben dolgozó nőket is egy táborba hívják, ez az úgynevezett Beszkárt szakosztály. Tehát 4 ilyen nagyobb szakosztályt hoznak még létre 1939-től kezdődően, és hogyha ezeknek a létszámát összeadjuk, akkor több mint 10 000 fővel növekszik a létszáma a MANSZ-nak a második világháború idején, hiszen ugye 39-től már kitört a háború, csak még mi ugye nem lépünk be. Amikor pedig visszatérnek a nagy területek Magyarországhoz, ugye Felvidék 1938. november 2-án, onnantól kezdve elkezdődik a fiókok szervezése a visszatért területeken. Az első felvidéki manzfiók, az például Kassán jön létre, hol is másutt jöhetne létre, de Királyhelmecen és Komáromban is, Rozsnyón és Kiskoszmájon is alapítanak manzfiókot, aztán jön Kárpátalja, Beregszász, Munkács, Körösmező, Ungvár, Nagyberezna, ezek a települések, ahol manzfiókok jönnek létre, és természetesen, mikor Erdély visszatér, akkor a manz tagjai is ott vannak 1940. augusztus 30-án, és 41-ben már megszervezik a kolozsvári fiókot is. Erdélyben nagyon-nagyon sok kisebb településen is szerveznek fiókokat, és legutoljára pedig délvidéken, Szabadkán szerveznek, például Óbecsén, Péterrévén, Csantavéren vagy Bácsföldváron. A szabadkai manz megszervezésekor ott van Horthy Istvánné is. Horthy István kormányzóhelyettesnek a felesége, hiszen ő is tagja volt a manznak, férje révén, aki a MÁV-nak a főigazgatója volt, így természetesen ő is elvégzett védnöki feladatokat. Egyébként az egész Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének maga Horthy Miklósné volt a fővédnöke már a megalakuláskor 1919. januárjában.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevében az országos elnök a soproni népszavazást megelőzően megszólította a soproni asszonyokat is.
A gyászba borult nyugati égre felszállott a mi reménységünk csillaga. Elérkezett a sorsdöntő óra, amelyben megkérdezik tőlünk, hogy megtagadjuk-e az ezeresztendős múltat, vagy hűséget esküszünk-e egy újabb évezredre. Magyar anyák és hitvesek, magyar asszonyok, lányok, mi tudjuk, és velünk érzi a széttépett ország minden hazát sírató magyarja, hogy ti csak egy választ tudtok adni. A ti bölcsőtök fája magyar földből nőtt. A mindennapi kenyeretek magyar földben termett. A ti őseitek magyar földben pihennek. És erre a szent és megszentelt földre gondoljatok, amikor arra esküsztök, hogy más országhoz, más nemzethez tartozni nem fogtok, és nem akartok. Abban a percben, amikor szent esküt tesztek, érezzétek az egész magyar jövendő felelősségének súlyát. Érezzétek, hogy nem csak Csonka Magyarország néz reátok, hanem várakozó hittel, éledő reménységgel, reszkető vágyjal reátok figyel az egész megszállott magyar föld hűséges szenvedő népe is. Abban a nagy órában, amikor sorsotok felett határoztok, gondoljatok arra, hogy Pozsony ősi vára, Rákóczi koporsója mellől, Mátyás szülőháza tövéből könnyes szemek néznek felétek. Érezzétek át abban a pillanatban azoknak a millióknak a fájdalmát, akik a Kárpátok völgyéből, a Bánát és a Bácska áldott földjéről, és a Duna elszakított partjairól esdekelve várják, hogy egyszer ők is esküt tehessenek a hármas halom és a négy folyó fölé tűzött kettős keresztre. Érezzétek abban a percben azt a döbbenetes, nagy néma várakozást, amely megállítja az ország szívedobbanását. Érezzétek azt a lélekfosztó figyelést, amelyel az elszakított földekről minden szem ide néz. Érezzétek meg azt, hogy a rabhazában élő testvéreink a ti hűségetekben látják az ő szabadságok zálogát, amelytől csüggedő szívük új reménytől dobog fel, és a lelkük új erőt nyer a várásra, kitartásra, szenvedésre. Magyar asszonyok, eljött a ti órátok. Ebben az órában azt várja tőletek az egységes haza, hogy ne hagyjátok oda dobni a koncravárok prédájául Szent István koronájának egyik legszebb gyöngyét, Sopront, hanem alázatos hűséggel helyezze vissza kezetek a kifosztott Szent Korona ékességei közé, az ő ezer éves helyére. Azokkal az imádságos szavakkal, amelyeket el nem felejtünk semmi ígéretért, semmi kincsért soha. Hazádnak rendületlenül.
Slagta Margit volt az első magyar országgyűlési képviselőnő, keresztény feminista, lángoló lelkű nő, aki az életét a kereszténységre és a magyarságra tette rá. Őt választják meg országgyűlési képviselőnek Budapesten. Az első nő. Ebben mennyire vett részt a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége ebben a választásban?
Természetesen részt vettek, hiszen ugye ez 1920. januárjában történt. Most Lakta Margit megválasztása úgy történt, hogy pótválasztást írtak ki. Nem csak ő indult, hanem még mellette 4-5-en indultak, mint férfiak. És ő végül a 10.000 valahány száz szavazatból 5.000 valamennyit kapott, tehát magasan többet azoknál a férfiaknál, akik elindultak. Nem volt annyira felhőtlen a MANSZ-nak a viszonya Lakta Margittal, mert Lakta Margit egy olyan egyéniség volt, aki abszolút középpen állt. A MANSZ számára azok, akik mondjuk a kommunizmus idején Kumbiláika bármilyen kapcsolatba kerültek, gyanúsá váltak. Ritók Emma is, aki a MANSZ egyik alapítójának, legkorábbi szervezőjének, ötletgazdájának is mondhatjuk, Tormai Cecil mellett, ő is ugye a baloldali kapcsolatai miatt gyanús volt a MANSZ számára. És ugyanígy Lakta Margit is, miután abban a szervezetben, amelyben ő részt vett a Szociális Misszió Társulatban, megpróbáltak legalább gazdaságilag fölülmaradni a proletár diktatúra idején, és ezért kommunista népbiztosokkal kapcsolatba kerültek.
A 30-as évek végén, 40-es évek elején, amikor megszerveződik már országszerte a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, akkor egyszer csak elkezd újra fontos lenni az, ami háború idején nagyon fontos, hogy próbáljunk meg kiállni egymásért és segíteni egymásnak. Ez kerül a dolgok homlokterébe, hiszen az utolsó választás ugye 1939-ben van,
igen,
ugye?
Igen, ugyanazok a tevékenységek kerülnek az előtérbe 39-től már, mint amik 1919-ben is. A MANSZ a hazatérő hadifoglyoknak az egyik legnagyobb segítője volt az első világháború után, és a második világháborúban is, akik elmentek harcolni, azokat is mindenféle módon segítették, illetve az itthon maradottakat, a nőket és a gyerekeket, illetve az idősebbeket is minden módon próbálták támogatni, onnantól kezdve, hogy a kormányzó né lábmelegítőket kötött a katonáknak, és azt kivitték a frontra, vagy cigarettát gyűjtöttek. Erről rengeteg forrás áll rendelkezésre, mert szerencsére a Magyar Asszonynemzeti Szövetsége minden hónapban kiadott egy értesítőt Magyar Asszony néven, és ebben mindent leírtak, amit ők csináltak. Attól, mert háború van, minden megy tovább. Legalábbis a MANSZ-ban. A gyerekeket, a csecsemőket, az édesanyákat, az egyetemistákat, a fiúkat, a lányokat külön-külön kollégiumokban támogatják a háború alatt is. Tehát a háború alatt igen, kiegészül a tevékenységük azzal, hogy most akkor a háború miatt a résztvevőkre kell koncentrálni, tehát őket kell elsősorban segíteni, de azért az ő fontos segítő pontjaik, amik a 20-as, 30-as években alakulnak ki, az anyavédelem, a gyermekvédelem, vagy az ifjúságnak a segítése továbbra is megy, ez utolsó pillanatig kitartanak ezek az asszonyok ebben. Ők nem is gondoltak arra, hogy feloszlassák magukat, vagy hogy beszüntessék a tevékenységüket, hanem a történelmi helyzet hozta úgy, hogy 44. október 15-én az ő tevékenységük is megszűnt. A történelmi szükségszerűség az, ami létrehozza őket 1918-19-ben, és ugyancsak a történelem fog közbeszólni majd 44 őszén, hogy vége lesz az ő tevékenységüknek.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége nevében 1939. augusztus 6-án Szegeden Tormai Gézáné országos társelnök mondott beszédet.
Főméltóságos úr, 1918-ban, amikor megingott az 1000 éves föld a talpunk alatt, és a földön megingott a kereszt, egy asszony járt közöttünk, és a keresztény nemzeti gondolattal megfogta tántorgó nemzete kezét. Olyan időben indult a mi szövetségünk, amikor országrészek szakadtak le a nemzettestéről, és a halálverejtékes éjszakában, amikor szerte az országban a magyar asszonyok titkon őrizték a hazaszeretetnek már-már kialvó lángját. Elfásult tekintetünk Szeged felé fordult, ahol főméltóságod és néhány elszánt magyar személyében világosság derengett a halálra szánt magyarság számára. Emlékezni jöttünk ma itt össze, de a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 20 év óta minden nap emlékezett, és nem felejtette el egyetlen pillanatra sem a forradalmak által kifosztott és elpusztított ország szomorú képét. Hálatelt szívvel gondolunk ma mindazokra, akik itt 20 év óta romokból építeni tudtak, és szótlanul viselik az építő magyarok keresztjét. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, mint a múltban, úgy a jövőben is szembe fog állni a rombolás szellemével, bármilyen állazban is jelenik meg, és küzdeni fog a keresztény és nemzeti gondolatért, amely magyar földből termett, magyar fájdalomból, magyar szenvedésből, magyar hazaszeretetből fakadt, amelyet főméltóságod indított el győztesen Szegedről, és amely minden időkön át a magyarság útja lesz. Hódolattal és soha el nem múló hálával köszöntjük főméltóságodat. Áldott legyen, aki az Úr nevében jött.
44. október 15-én beszüntetik a tevékenységüket. Ez a nyilas pucs ideje, de ekkor önként mondják azt, hogy mostantól kezdve nem tudunk működni?
Igen, ekkor jelenik meg a Magyar Asszony értesítőnek az utolsó száma, ahogy a 45 utáni iratokban lehet olvasni, szétszélednek az asszonyok. Utána már jött az orosz megszállás, Budapest ostroma, innentől kezdve nem volt mit tenni. Mindenki azt csinálta, ami a legfontosabb volt. Van, aki Budapest ostroma közben veszt tette az életét.
1945-től a kommunisták szépen lassan berendezkednek és rendeleteket hoznak a különböző civil szervezetek betiltásáról. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége újra alakul 1945 után, vagy már nem alakul újra?
Nem alakul újra, feloszlatják, betiltják a fasisztának titulált egyesületeket, amelyek Horthy korszak támogatóinak számítanak. Nem alakul újra, hanem alakul egy másik, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, az MNDS, ami majd a kommunista pártnak lesz a úgynevezett nő egyesülete, Mansznak a vagyonát. Ez alatt egy székházat kell érteni, ami a Mansz tulajdonában van, hiszen mondjuk egy Hódmezővásárhely nagyságú városban volt a Mansznak székháza, ahol megtartották a különböző rendezvényeiket, emlékeztek a nemzeti ünnepeken. Ez a székház például utána nagyon sokak kezére kerül, többeket beköltöztetnek oda 45 után, de aztán végül mégiscsak az MNDS vásárhelyi tagozatához kerül, de ezt el lehet mondani más városról is, tehát Zalaegerszegnél is így történik meg az, hogy a Maznak a vagyonát átjátszák a kommunisták a saját nőegyesületüknek a kezére.
Ez a Mansz vagyon úgy jön létre, ugye, hogy adakoznak. Ez a magyar civil társadalomnak a tulajdona.
Igen, alapvetően azért nagyon sok adakozásról lehet beszámolni, és nagyon sok jótékonykodásról. A tagok is valamiféle tagdíjt azt mindig fizettek, illetve vannak nagyobb összegek, amiket nagyobb pozícióban lévő emberek próbálnak adományozni, de a magyar államnak a pénzügyi támogatását a Mansz élvezte. Tormai Cecilnek megtaláltam egy levelét, amelyben Bethlen István miniszterelnökhöz írt, és amelyben kérést fogalmazott meg abba az irányba, hogy azt a évi költségvetést, amit korábban is juttattak a MAN számára, azt most is szeretnék megkapni.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének mi volt a szerepe a magyar történelemben?
Az első és legfontosabb szerepe azt hiszem az volt, hogy ébren tartsa a nemzetnek a hitét abban, hogy ha a politikai Trianonba, Klebersbe, Kuno mondta ezt, bele is kellett mennünk, de a kulturális fegyverletétel az már önkéntes lenne, és ez semmiképpen nem lehet. Tehát a kultúra fölényünket, amiről az egész világ ismer bennünket, azt nem szabad föladni, és ebben áll szerintem a Mansznak a legnagyobb hatása, illetve hát az, hogy a kommunizmus ellen, legjobb ellenszer a Mansz volt, lefordítva úgy is, hogy a Mansz az az összefogást jelképezte. Milliós nagyságrendű szervezetről beszélünk, ami a magyar nőtörténetben is egy nagyon különleges helyet foglal el, mert korábban is voltak olyan nőegyletek, amelyeknél a hazaszeretet, vagy a honlányi kötelességek, illetve a jótékonykodás fontos volt, de itt egy katasztrófa után alakult meg a Mansz, és a 30-as évekre már közel 1 millió tagja volt. Olyan nagyságú, olyan hatalmas szervezetté nőtte ki magát, ami aztán hozta magával azt, hogy végülis a Mansz lét az egy magatartás formává vált. A keresztény nemzeti ideológia egyik legfontosabb terjesztőjének mondhatjuk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, és azokról az apró pici munkákról nem szabad elfeledkezni, mert a legfontosabb dolog az, hogy tehát a hitet ébren tartsa, Trianon revízióját hirdesse, de az, hogy a magyar asszonyoknak munkát ad a házi iparnak a fölemelésével, és támogatja és segíti a rászoruló rétegeket, mindenkit, akinek erre szüksége van, ezek a pici apró munkák összeadódnak, és a végén az jöhet ki, hogy az összefogás az, amiben a Masznak az ereje rejlett.
Mi pedig akkor köszönettel tartozunk nekik azért, hogy segítettek talpra állítani Trianon után az országot.
Így van, mindenképpen.
Akkor megköszönjük ezzel a műsorral.
20. századi történelem.
Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Nagy Gyöngyi történésszel beszélgettünk a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségéről. A műsor munkatársai voltak Horváth Ágnes, Rozbora Zoltán, Schwarz Nóra és Szőlősi Éva. Jövő kedden újra jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
Korábbi műsorunkat ismételtük meg.
Kossuth Rádió. Otthon a világban.